Sziasztok, ez itt a Hekk és Lángos 51. adása. Antenna vagyok, velem szemben ül egy Béla. Szia, Béla.
Szevasztok, Béla vagyok.
És velem szintén szemben egy ninja. Szia, ninja.
Hello, hello, hello.
Boldog új évet nektek egyrészt, mert hogy ez már 2019, ami, mint tudjuk, a Desktop Linux éve lesz.
Bizony.
Akárki, akármit is mond. Viszont, mint minden podcast, vagy rádió, vagy bármi, ilyenkor szokott visszatekinteni, hogy mi az, ami tavaly történt. Mi ezt egy kicsit elhalasztjuk, legalábbis ami a podcastet érinti, szóval az, hogy mi hogy alakultunk, mi történt egy év alatt, mi az idei vállalásunk, ezt nem idén fogjuk, hanem...
Ki nem állt?
Azt nem most fogjuk, hanem a következő adások egyik éven tekintve, hogy neki nagyon közel van a születésnapunk, és akkor szeretnénk egy ilyen fajta, hát külön számmal, vagy másik adással készülni. Most arról beszélnénk, hogy mi az, ami 2018-ban történt, Security Breach, és mi volt ebbenek a best of-ja szerintünk. És belehányok a mikrofonba.
Na, beszéljünk 2018-ra, hogy mik voltak azok a dolgok, amik security témában nagyon hangadóak voltak, és rosszul fogalmaztál, illetve talán. Szóval akkor 2018-ra szeretnénk beszélni, ugye tekintsünk vissza egy kicsit arra, hogy mik voltak ebben az évben, mi volt a domináns vonala igazából 2018-nak security szempontból, és próbáltam ehhez anyagot gyűjteni, meg felkészülni, és rá kellett jönnöm, hogy így mások is kb. Ugyanarra jutottak, amit így magamtól, így tudod, így ültem otthon a budin, és így elgondolkodtam, hogy ha oké, erről akarok beszélni, és akkor mit fog tudni erről mondani. És amit ott a budin kitaláltam, azt így kb. Mások is kitalálták, csak egy kicsit szebben, meg cikkbe öntve, meg nem tudom, hogy. Az egyik ilyen dolog volt, ugyebár a processzor sérülékenységeknek az évét éltük, egymás után jöttek a processzor sérülékenységek, és egy idő után már nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én például teljesen immunissá váltam rá egy idő után, hogy az elsőnél még így cégen belül is emlékszem, hogy mindenki fel volt háborodva, meg jöttek az ügyfelek is, hogy kérdezték, hogy jó, hát ezzel most mi lesz, meg hogyan fogjuk ezt intézni, meg mit tudom, és akkor mit tudod, mindig mondták, hogy tudod, hogy keep calm, patchelünk, meg mit tudom én mi. De egy idő után már szint elvesztettük a fonalat, hogy most akkor melyik process, ez a Spectre-nek a hányadik változata, nem tudom. Tehát,
hát meg ugye azért nagyjából hetente jöttek olyan hírek, hogy most ez, most az, most amaz, most így sérülékeny, most úgy sérülékeny, és annyira nem is nagyon izgatott már a végén szerintem. Tehát amíg nézegettem a feedemet, hogy mi az, amiről beszéljünk, vagy mi az, ami téma lehet, és hogy hát újabb Intel, jó, hagyjuk már, Intel, jó, hagyjuk már.
Hagyjuk már, igen.
Ez már nem újdonság, és ez viszont gáz, mert így átsiklunk olyan dolgok fölött, ami esetleg lehet, hogy fontos.
Igen, szaturálódott a processzorhíveknek a piaca.
Miatt a szabadságunk, vagy olyan szavakat használsz, hogy egyszerűen hihetetlen, Béla. Nagyon jó vagy.
Ez egy oversaturation-re gondolsz?
Igen, igen. Én ezzel pont ma találkoztam ezzel a hibával, vagy nem is biztos, hogy ez, vagy ehhez köthető, de jelezték a kollégák, hogy mióta új laptopunk van, vagy új gyártóval dolgozunk, ugye ez most egy aktuális generációs Intel processzorral felszerelt laptop, hogy hát mint a teljesítménye nem olyan lenne, vagy úgy érezhető kicsit, hogy más, mint az előző volt, és hát itt elkezdtük vakadni a fejünket, hogy mitől. Nekem ez volt az első ilyen gondolatom, ilyen gyakorlatilag gondolatom, hogy hát nem lehet, hogy ezek miatt, hogy itt most kicsit bepecselték, és nem annyira gyors, de nyilván ez még így egy nagyon-nagyon könnyelműen levont következtetés, de lehet egy ilyen hatás, amikor már tényleg a valós életben látod azt, hogy mondjuk a két generációval öregebb laptop, vagy processzor család az esetleg többet bír, vagy kevésbé fut 100%-on, mint a mostani, ugyanazzal a terheléssel, vagy hát szoftverekkel.
Lehet, hogy azt csak azt csinálják, mint az Apple, tudod, hogy volt ez a lassításos történet? Volt ez, nem? Tehát, hogy lassítja szándékosan a...
Volt, igen. Bevallottan is.
Bevallottan is.
De azért, hogy a...
Elfogadod?
Én az aksit azt elfogadom, hogy gyilkol, tehát hogyha elkezded ugye, vagy minél többet használod a telefont, eltelik az első év, akkor még úgy oké, az aksi időtartam, aztán elkezd így süllyedni.
Hogy az volt az
és
ok.
És itt az volt az ok, hogy mivel a teljesítménye annyira szívja az aksit, hogy nem bír ki egy napot, ezért inkább lelassítják a telefont, hogy az aksi kibírja.
Igen.
Azt, amikor ez így kiderült, akkor beletettek egy ilyen switchet, hogy te ezt kikapcsolhast, hogy majd én feltöltöm azt a mocskos aksit, ne te döntsd el mindjárt, hogy nekem az úgy jobb. Tehát ad vissza a teljesítményt, uh-huh. és egyébként meg az aksit majd én menedzselem, vagy kicserélem, vagy nem tudom.
Micsoda választást adtak az Apple-esöknek? Hozzá vagytok szokva a választáshoz?
Azt hagyjám, de olcsóbb lett az aksicsöhe. Hivatalos aksicsöhe olcsóbb lett. Tehát, hogy mondhatom én azt, hogy nem új telefont veszek, hanem mondjuk 2 év után beviszem egy hivatalos Apple boltba, és azt mondom, hogy na, csöhéjétek ki, és nem lesz mondjuk 70 000 forint egy aksicsöhe, hanem csak, nem tudom, 15.
Lehet, hogy megéri kiverni a balhét. Mert ugye az, ugyebár kiverték
a balhét. Mindenképpen megéri.
Balhénak mindenképpen. Na, úgyhogy a processzorok voltak azok, amiket teljesen figyelmen kívül hagytunk egy idő után már. Először így megijedtünk, hogy úristen hardware, meg processzor, meg belenny. Ugyebár mi volt a probléma? Az volt a probléma, hogy a processzoroknak egy rakás gyorsítási feature van bennük, amiket nem, amikor megtervezték őket, akkor nem figyeltek arra, hogy security témában most így ki a faszt érdekel, és gyakorlatilag ezekkel a trükkökkel az operációs rendszeren keresztül bele lehetett nyúlni olyan adatokba, amiket ugyebár mindenféle cache-elési technikákkal, stb., ami az igazából nem volt hozzáférési jogod. És ki tudtad olvasni a memóriának bizonyos területeit ezekkel a trükkökkel. Ugyebár ennek nagyon sok annyi színű szagú ilyen processzor exploit volt, hogy egy idő után már tényleg így nem is követtük, csak mondtuk, hogy jó, ezt is patcheljük, jó, ezt is patcheljük majd. Mert ugyebár itt kétféleképpen lehetne, gondolhatja az ember, ugyebár magát a processzort kell megváltoztatni, illetve az operációs rendszert, hogy ezt a feature-t hogyan használja. És itt az volt a nagy, ami mindig ment az arcon pörgés, az, hogy oké, tehát hogyha, mert mindig opció volt az, hogy jó, kapcsolt ki ezt a feature-t, de amikor kikapcsolod ezt a feature-t, akkor gyakorlatilag a processzornak a teljesítő képessége, mondjuk, hogyha egy szervernél beszélünk, akkor mondjuk 80%-kal visszaesett. És hogyha mondjuk
annyival ez egy... azért nem. Tehát
80... De nagyon sok volt, nagyon-nagyon sok volt.
Én 20-30%-kal tudok, nem, hogy annyival esett nagyon, vissza.
Voltak olyan sérülékenységek, hogy olyan 20%-ra visszaesett a processzornak tehát tényleg az volt, hogy jó, kikapcsoljuk, de gyakorlatilag a szerver onnantól kezdve használhatatlan.
Hát lehet használni, csak mondjuk olyan lesz, mint egy 15 évvel ezelőtti, hogy hívják, Pentium 1-es. Ja, hát igen.
Tehát ez volt a probléma, nem is lehetett kikapcsolni, mert olyan mértékű volt a visszaesés, tehát tényleg nem volt, jó, persze volt olyan is, hogy 20% volt, de nagyon volt olyan sérülékenység, ahol még csak fel sem merült, hogy kikapcsoljuk, mert gyakorlatilag gondoltok kezdve egy laptopon is dolgozhattál volna.
Hát azon szoktam.
Nem, mint hogy értem, hogy a szerverként, érted?
Ja, értem.
Szóval iszonyatosan durva volt. Általában az operációs rendszerbe patchelték ezeket a sérülékenységeket. Kíváncsi vagyok, hogy 2019-ben ez hogyan fog folytatódni. Az elsőnek egyébként volt még logója, meg beszéltünk már valamelyik adásban a brandelt sérülékenységekről. A security-ben ennek nagy, ez is egyébként 2018-ban volt főként. Mondjuk szerintem már 2017-ben is ez volt előtte is. Sőt, szerintem 2018-ban már kevesebbet láttunk a brandelt sérülékenységekből. Volt annó a Heartbleed, az 2017-es volt az is, ugye a Spectre az 2018-ban csúszott.
Igen.
Mi volt még izében? 2017?
Meltdown.
Nem, az is,
nem, az CPU.
Az is 2018 volt, igen. De az is brandelt volt. 2018-ban ezek a brandelt dolgok, ezek kezdtek kiesni. Még szerintem a Spectre volt az utolsó, Spectre és Meltdown volt az utolsó, ami brandelt sérülékenység volt. Volt honlapja, volt logója, volt bejelentése.
De igen, szerintem ez nem rossz, mert hogyha egy átlag ember mondjuk hallgatja híreket, és csak annyit mondanak el, hogy hát Meltdown és mit tudom én, és mondjuk beírja Google-be, és rávezeti egy ilyen oldalra, és ott le van írva, hogy ez mit jelent, mi a veszélye, ilyesmi, akkor lehet, hogy előbb viszi. Tehát ez szerintem ilyen szempontból nem baj.
Ez jó volt egyébként. A probléma az ott kezdődött, amikor visszaéltek vele. És emlékszel, hogy volt olyan, hogy bejelentettek egy szamba sérülékenységet, és 2 hónapra előre ment a countdown, mint a, nem tudom, mint egy játéknak a megjelentésénél, hogy már csak 30 nap van, amíg bejelentjük a sérülékenységet, és utána kiderült, mindenki arra várt, hogy bejelentsék a sérülékenységet, és utána valami full ilyen izé volt. Hogy is fogalmaztál az előbb, Ninja, hogy valóságban nem praktikus.
Nem életszerű,
igen. Tehát nem életszerű volt a sérülékenység, és akkor azt mondta, és akkor tudod, mekkora letdown volt. Aztán fel is került. Voltak ilyen top listák, azt most pont nem néztem a fenébe, de hogy mi volt 2018 leg, leggagyibb sérülékenység. 2017-ben volt ilyen, 2018-ban most ezt nem láttam. Úgyhogy ez a brandelt sérülékenységnek a kihalása szerintem, bár lehet, hogy most majd jön a reneszánsz. Na mindegy, szóval a CPU sérülékenység volt az egyik. A másik az a cryptocurrency-nek a megstabilizálódása, illetve a több tonnányi cryptocurrency-nek a megkreálása, illetve hát, hogy bestabilizálódik gyakorlatilag.
Térnyerésük.
Térnyerés, nagyon szép szó, köszönöm szépen. És ez a másik oldalon, ugyebár a security szempontból, ami szintén előtérbe került, az az, hogy a malverek, illetve a feltört szervereket már nem doszolásra meg ilyenekre használták, hanem arra, hogy ezeket a cryptocurrency-ket bányásszák rajtuk. Hogy a ransomware atakok is teljes mértékben vissza... jó, nyilván maradtak, tehát azért ez nem azt jelenti, hogy eltűnik, csak hogy érezhetően, még például Ninjával is ugyebár volt, hogy 2017-ben heti szinten foglalkoztunk ransomware atakokkal, gyakorlatilag ez 2018-ban majd, hogy nem így nullára visszacsökkent, és bárhol, ahol voltunk és dolgoztunk, és láttuk, hogy vannak ilyen feltört szerverek mindenhol, már tudtuk, hogy csukott szemmel, hogy oh, és itt most megint izét, megint van egy feltört szerverünk, nagy a CPU load, nagy a hálózati load, hoppá, ez izét, ez miningol ez a gép. Úgyhogy gyakorlatilag az, hogy a malvereknek a, ezt úgy hívják, hogy a weaponization, tehát, ugye tehát van egy malver, és hogy mit csinál ez a malver, hogy mivel foglalkozik, az erőteljesen áttolódott erre a kriptobányászatra. Ez volt egy ilyen, ez is szintén egy ilyen...
De ezt talán még jósoltuk is előre, hogy mit várunk 2018-tól, csak ma akkor látok, hogy itt ez gyanúsan ez fog feljönni.
Sanszos egyébként, igen. Aki nem tudná, sanszos oktatásra van jelenleg, és ez a Sansz egy cég is, ugye ez a sanszos, tehát most megmagyaráztam a szóviccet.
Most lesz sanszod.
Most lesz sanszom, köszönöm.
Ez az esélyegyenlőség programja a Hekés Lángosnak, hogy elküldünk sanszoktatásra.
Hogy 2017, tehát a cryptocurrency. És szerintem ez továbbra is fog, mert hogy ez még nem pukkant ki, ez a Luffy, ez továbbra is megy.
18, de kiszámolja.
Mit mondom, 2019, igen.
Igen, ami most 2017-et jön.
Jó, igen. Minden, számok, tudod.
Jó, ez a sok évszám, annyi van belőlük.
Mindenki tudja, mire gondolok. Mindenki... A lényeg az az, hogy szerintem ez 2019-ben folytatódni fog, szerintem továbbra is bányászunk. Szerintem ez... Nem tudom elképzelni egyébként, hogy ezzel annyi pénzt lehet-e csinálni, de valamiért csinálják. Tehát biztos több van.
Csinálják, mert ingyennek tűnik. Tehát igazából, ha nem számoljuk ingen, azt, hogy igen. Milyen szerverfarmokat kell hozzá felépíteni, meg milyen energiát belefektetni, illetve hogy égetjük a környezetet vele, tekintve, hogy ezeket fűteni, hűteni, igen. Üzemeltetni kell, akkor igazából semmiből csinálsz pénzt. Hát ugye ez az, amit nem tudom, ókor vagy őskor óta akarunk csinálni, mondjuk őskor biztos nem, hiszen akkor nem volt még pénz, de ugye az olyan hamisítás, hogy csinálj valamit, egy értéket, amit fizetni tudsz, a semmiből, vagy hát úgy kb. A semmiből.
Igen.
És ez szépen megtestesíti azt, hogy miért jó a kriptovaluta, hiszen a semmiből csinálsz úgymond pénzt.
Akkor, hogyha nem a saját gépeden csinálod, és ez a lényeg itt a malverekkel, ezért támadják a gépeket, meg ezért vannak ezek a telefonos alkalmazások is, amiket rávesznek, hogy telepítsd fel a telefonra, mert hogy mennyivel jobb lesz neked tőle, és azok is ott mine-olnak, mert nem te fizeted. Viszont neked termeli, mint a, hát csúnya kifejezés erre, de mint annak idején a rabszolgaság volt a négerekkel, szegényekkel.
Emlékezzünk meg
róluk. Tehát ugyanaz, mert rabszolgasorba hajtjuk más valakinek a gépeit. Nem mi adunk nekik enni.
Volt ilyen egyébként így a 2000-es évek, 2002-3 környékén, hogy fuktattál egy ilyen reklámcsíkot, és a gépeden, és hogy az alapján, hogyha az aktív, és böngészel mögötte, tehát ő változik a honlap mögötte, akkor ő adott valamennyit. Nyilván nem annyit, mint a bitcoin, de géptelenekben az ugye aktívan ott volt, és ha most belegondolok, mostani fejjel, hogy az mennyi malware tudott volna háttérbe leszívni, vagy indítani, tehát ez...
De egyébként ugyanez, ahogy hívják is, hogyha belegondolsz, amikor küldik neked a reklámot, hogy kattintsál. És amikor kattintasz a reklámra, akkor azok, akik kattintatnak a reklámra, azok szedik a pénzt.
Ja, hát ezért jó a reklámügynökségnek dolgozni.
Mindenképpen.
De egyébként, ami 2018-ban még kivert a biztosítékot, és elindított egy lavinát, ugye Facebook kedvencünk.
Igen.
Ezt annyira nem beszéltük ki erre, igazából Béla hívta fel a figyelmemet, hogy hát mindig hivatkoztunk, hogy jaj, hát az ilyen-olyan átverések, kamuhírek, mit tudom, tehát a Facebook az mindig a szánkon volt, úgymond, meg az egész security iparág száján van, de nem is annyira a biztonság miatt, inkább a privacy miatt, hiszen ez egy olyan massza, amit hogyha valaki jól meg tud formálni, akkor nagyon ütőképes fegyverré válhat, és itt a, de mondjuk ez lehet, hogy 2017 volt egyébként, a Cambridge Analytics.
Ne, igen, 2017, nem, következő volt. Na mondom, mi történt, jó? Ez egy hiánypótló dolog, ez már egy ideje zavar, ez már többször is feltűnt nekem, hogy a Cambridge Analytica történetről konkrétan még nem beszéltünk, mindig csak érintettük, ahogy említetted is, de úgy szépen, ahogy így mostanában így a híreket így kivesézzük és átbeszéljük, így nem beszéltünk róla. Úgyhogy most visszatekintünk, most visszamegyünk az időbe, ez 2018 márciusában volt ugyanis. Január, február, március. Akkor borult ki a bili, és ez valóban tehát visszamegy időben, viszont 2018 márciusában borult ki a bili. Tehát akkor derült ki. Mi történt? Az történt, hogy volt egy cég, ez a Cambridge Analytica, amilyen statisztikákat készített, ez egy angol cég, és ők segítették a 2016-os amerikai választásokban, azt hiszem...
Trumpot,
köszönöm, igen. Donaldot, én csak Donaldnak hívom.
Doni.
Doni, na. Szóval Doni segítették, és mi volt a probléma? A probléma az volt, hogy akkoriban is voltak már Facebook API-k, API-ok. Imádjuk az API-t, azóta imádjuk az API-t, nem csak azóta, nem sokkal régebb óta is. És ugyebár ezek, aki még mindig nem tudná, ezek programozói interfészek, amiken keresztül applikációkba be lehet nyúlni programozási, különböző programozási nyelvekkel, és le lehet kérni információt. És a probléma az szokott lenni, hogy azok az információk, amik ezeken az API-okon keresztül elérhetőek, az több, mint amennyit te így kattingatással a felületen el tudnál érni. És pontosan ez volt a probléma. Ez a Cambridge Analytica csinált egy, kitalálták azt a trükköt, ezt nem ők találták ki, hanem igazából lemásolták a trükk, valaki másnak a trükkjét, de ők csinálták be nagyba, és ők adták el végül, hogy lehetett olyat csinálni, csináltál, ugye mindenki látott ilyen kvizeket, ilyen kérdőíveket, hogy mit tudom én...
Milyen malware lennél,
ki lennél a Harry Potterben, ki lennél a szürke 50 árnyalatában...
Mi lenne a hacker neved,
mi a fekete neved, stb. Na, és csináltak egy olyan quizt, hogy This is your digital life quizt, és az volt a trükk, hogy Facebookkal kellett bejelentkezni erre az izére. Tehát ez ilyen third party authentication-nek hívják, hogy ugye felhasználod a Facebooknak az autentikációt ehhez az applikációhoz, és a Facebookon keresztül autentikálsz. És akinél autentikálsz, az abban a pillanatban hozzáfér a te adataidhoz. És ezt a quizt 270 ezer ember töltötte ki, és 270 ezer embernek az adatához fértek hozzá. Na most azért érezzük, hogy ez a 270 ezer ember, ez így nem tűnik olyan soknak, főleg a mostani tudásunkkal, amikor már túl vagyunk egy Marriott data breach-en, de a trükk ebben az volt, hogy ennek a 270 ezer embernek, nem csak ezeknek az embereknek fértek hozzá az adataihoz, hanem az ő barátaiknak az adataihoz is hozzáfértek. Mit szeretnek, mire kattintanak, mit lájkoltak. És ebből összejött egy 50 millió Facebook usernek az adata, gyakorlatilag ebből a 270 ezer ember plusz az ő barátaik, és ebből már meg tudták határozni, mert le tudták kérni, hogy kiket ismernek, milyen eventekre jelentkeztek, hát érzed, hogy mit kommentelt, blablabla, mit lájkolt, például milyen cikkeket, hogy összetudták rakni, hogy ez az 50 millió Facebook user valószínűleg kire fog szavazni. És lehetett ez alapján targetálni a hirdetéseket. És ugyebár kampányidőben mit targetálsz? Hát politikai hirdetést. Az nyilván nem volt szándékos, hogy ennek a 50 millió embernek ezekhez az adataikhoz hozzáférjenek azok, akik tehát azáltal, hogy te följelentkeztél erre a nyomorék kérdőívre, azáltal gyakorlatilag az egész ismeretségi körödet kiszolgáltattad. Ezt mindenki érzi, hogy ez így nem kóser, ahogy így ez van, mert hogyha mert sőt, az se kóser, hogy azért, mert bejelentkezek, miért kéne ez az applikációhoz hozzá, tehát miért kéne ennek az applikációnak hozzáférni gyakorlatilag mindenemhez. Tehát ez is egy, érezzük, hogy ez semmi közük nincs hozzá. Azért, mert ki akarom tölteni ezt a nyomorult kérdőívet, azért még ez nem jelent semmit. Na mindegy, úgyhogy ez kiborult, ez kiderült, hogy ez így megtörtént, és hogy derült ki? Úgy, hogy volt egy whistleblower a Cambridge Analytica-nál, aki elmondta, hogy így építettek a adatbázist, és így építettek toolt. És mi az a whistleblower magyarul?
Spicli.
Spicli, köszönöm. Spicli, gyönyörű. Szóval igen, tehát egy spicli gyakorlatilag a Cambridge Analytica-nál ezt így nyilvánosság elé tárta, és egy újságban ezt így írtak róla cikkeket, hogy ez így történt, és akkor nyilván elkezdték a Facebookot is, és Cukit is kérdőre vonni, hogy ez hogy történhetett meg, mert gyakorlatilag egy választás befolyásolt ez az egész témakör. És akkor itt kezdtük el érezni, hogy mekkora erő van a Facebook mögött, a belőle kiszivárgó és a vele visszaélt, tehát az információval, amivel visszaéltek itt ebben a témában. És akkor volt is egy bocsánatkérése, természetesen Zuckerberg bocsánatot kért, és akkor beszélt arról, hogy hát mekkora erő van ebben, meg hogy kérdőre kell vonni a third party-kat, hogy mit csinálhatnak ezzel az adattal. Mert ugye mi volt a probléma, hogy ők biztosították ezt az információt, akik meg az információt elfogadták a third party-k, akik használták az autentikációt, azt mondták, hogy jó, mi nem nyúlunk hozzá, mi megígérjük, és töröljük majd azt az információt. Hát nem törölték, mint ahogy ezért kiderült. És akkor itt kezdődött el az, hogy azt mondták, hogy jó, hát akkor összép húzzuk a nadrág szíjat, megpróbálunk odafigyelni, és ezzel indult gyakorlatilag ez az egész lavina, amivel most így át is ugrok a harmadik dologra, ami 2018-ban volt nagyon markáns és feltűnő, hogy egymást után követték a data breach-ek. Tehát, hogy majdnem minden hétre jutott nekünk egyébként egy hír, amin tudtunk beszélni arról, hogy milyen data breach volt, hol kerültek ki információk, milyen információk kerültek ki, és ez így egymás után jött, és ez egy ilyen egész lavinát hozott magával 2018-ban, ami előtte nem volt. Tehát 2017-ben így figyeltük a híreket, és ugye nem volt hekkés lángos, hogy így beszéljünk róla, de így nem voltak ilyen. Volt az Ashley Madison volt?
Igen.
Ashley Madison téma volt, ami nagyon finom volt. Egyébként egyszer lehet, hogy azt is elő kéne venni, bár szerintem arról nincs ember, aki nem hallott volna. Az is egy nagyon nagy data breach volt, ami talán 2017-ben volt, de biztos nem 2018-ban.
16 vagy 17 igen, volt, mert ugye ezt volt. Csináltunk ilyen quizt a munkahelyünkön, és hát az alapján, a felmérés alapján nagyon sokan nem hallottak róla.
Igen?
Igen. Ezt majd elővehetjük.
Ezt majd elővesszük.
Csinálunk ilyen retro híreket.
Retro. Ez most retro hír egyébként. Nem, ez már nagyon régóta fájt nekem egyébként, hogy a Cambridge Analytica-ról nem beszéltünk. És nem, úgyhogy köszönöm, hogy elmondhattam a Cambridge Analytica-t. Ez volt az egyik ilyen nagy dolog, ami így elindította a Facebooknak a izéjét, és egyébként hatalmasat esett is a izéje ekkor a tőzsde index, vagy hogy mondják ezt.
Igen, a részvényei azok.
A részvényei. Ez így iszonyatosan megnyom. Tehát így leesett a békasége alá kb.
De ez ciki is, tehát hogy az hogyha egy ilyet benne hagynak, felejtenek, nem tudom, tehát hogy ott függ, honnan nézzük, meg mennyire vastag az alufóliás isak, de ez gáz, tehát egy ekkora méretű cégnél, ahol igazából személyes adatokkal játszanak, az fontos. Ez olyan, hogyha mit tudom én, a TB sérülékeny lenne, ahol igen. Az összes adatod, egészségügyi adatod, minden adott van, sőt, annál még durvább is talán, mert az igazából most az, hogy mit tudom én, voltál foglalkozósnál, meg kivették a vesédet, vagy nem tudom, az annyira nem feltétlen gáz, mint az, hogy neked milyen a szellemi beállítottságot, tehát hogy hova vonzódsz, mit csinálsz, mi a világképed, és ugye ezáltal befolyásolható is vagy.
Tehát nem hiába van az, hogy ezek az adatok, tehát a vallás, a szexuális beállítottság, politikai beállítottság, ezek olyan személyi adatok, amik teljesen más kategóriában vannak besorolva a data privacy-ben. Tehát ez nem olyan, ez oké, hogy tudjuk, hogy esetleg hol laksz, meg tudom én mi, de ezek a másik adatok, ezek olyan dolgok, amik tényleg tehát egy erősebb kategória, nem tudom egészen pontosan ezt hogy hívják, de ez egy erősebb kategóriában van benne. Mm. Tehát mindig amikor ki kell tölteni egy ilyen dolgot, hogy milyen adatokat kezelsz, te mint applikáció mondjuk, ezek az adatok, hogy vallás, politikai beletöltség, szexualitás, ezek mind különálló kategóriába kerülnek. Úgyhogy ezeket jobban meg kell védeni. És hogy nézd meg, gyakorlatilag azt mondják egyébként alufóliások, hogy gyakorlatilag az egész választást befolyásolta ez a Facebookos történet.
De egyébként ezt el is tudom hinni, tehát most csak a saját példámból kiindulva, én úgy gondoltam nagyon sokáig, hogy a világon úgy igazából nincs baj. Tehát, hogy nyugi van, mindenki úgy el van, jó, persze vannak zavargások, vannak megmozdulások, de az, hogy mégis mennyire súlyos a helyzet, meg hogy hol tartunk jelenleg, akár környezetvédelemben, tehát, hogy felmelegedés, mit tudom én, a politikai helyzetek, csatározások, háborúk, ilyesmi, az csak akkor derül ki, hogyha kilépsz ebből a burokból, amit ugye eléd tesz a Facebook. Igen, tehát amit ugye én magamnak úgy bezártam, hogy nem érdekelnek azok, akik szidják ezt, szidják azt, szidják Trumpot, mit tudom én, mert nem érdekel, nem akarom ezt látni. Viszont amikor meg ezt úgy kizárom, akkor úgy el vagyok a saját kis világomban, és akkor egyszer csak hirtelen így, mint Neo felébredek a Matrixból, és így hoppá, hol vagyok, mi ez, meg miért nem bőrkabát van rajtam, hanem nem tudom.
Ilyen nyolod a bőrkabátot.
Igen, igen, tehát hogy ez így lehet, és lehet etetni az embereket, tehát hogyha én azt akarom elhinni, hogy mit tudom én, te ázsiai vagy például, és ezt mutatod nekem, akkor én elhiszem, hogy te ázsiai vagy. Egész addig, amíg nem látlak, hogy te igazából...
Fekete vagyok.
Fekete vagy, igen.
Egyébként az, mondjad.
Arról nem is beszélve, hogy ismerve ezeket a preferenciákat, meg ezeket a dolgokat, amiket most mondtál, vagy például a politikai beállítottságokat, és mivel Facebookról beszélünk, tehát ott a platform, egy Facebookon elindított fake news kampánnyal ezeket az embereket megcélozva jó esély, nagyobb eséllyel hiszik ők el azt a fake news-t, vagy azt a kamuhírt, mint azok, akik pont ellenkezően gondolkodnak. Tehát ugyanez, hogy igen. Valószínűleg nekem nem tudnák azt bemesélni, csak egy példát mondok, hogy azzal, hogyha leöldössük a bálnákat a tengerben, azzal nem ártunk a világnak. Ellenben van egy olyan csoport, egész biztos vagyok benne, akik elhiszik azt, hogy a bálnák okozzák a globális felmelegedést, és ezért le kell őket öldösni, és a japánok milyen jó, hogy most elkezdték ezt.
Már 10 emberből 2 meg tudnak győzni, akkor már 2 emberrel több van, aki rájuk szavaz.
Ez így van. Egy másik nagyon hangos emberke volt tavaly, vagy ilyen folyamatosan visszatérő témánk volt, az a másik social platformnak az egyik úgymond képviselője, mégpedig Twitteren, ugye a hogy is neveztétek?
Sandbox Escaper.
Sandbox Escaper,
ez
aki Twitteren...
Ez az ő neve? Nem, hogy úgy neveztük, ez az ő neve?
Ő magát nevezte így.
Igen.
Aki Twitteren publikált olyan sérülékenységeket, ami hát ilyen életunt és depressziósnak tűnő, hogy minden rossz, mindennek vége, ezért inkább ezt most így kiírom. Na most ő újra megjelent, és az előző héthez képest ismét publikált valamit.
Igen, igen, pontosan. Egy újabb sérülékenység jelent meg általában, vagyis egy proof of concept kód jelent meg egy Windows 0D-jel kapcsolatban. Ez egy, hát vitatható, hogy mi inkább privilégium eszkalációnak lehetne nevezni, bár doszolni is lehet vele, de nyilván megfelelő privilégiummal, megfelelő fájlok felülírásával lehet doszolni egy tetszőleges számítógépet. Arról szól ez az egész, vagy inkább a POTS kód, ennek a Proof of Concept kódnak az a lényege, hogy a Windows Event Reporter ennek a kódnak a hatására fölülír tetszőleges fájlt az op rendszeren. Például ami magában ebben a kódban van, ebben a POTS kódban van, az a PCI.sys nevű fájlt írja fölül. A PCI.sys fájl egy kritikus rendszer fájl, ami kell ahhoz, hogy a rendszerbe tudjon rendesen bootolni, mert ez enumerálja az eszközöket a PCI buszon, a számítógép belsejében, ezen a hardveres buszon, és nyilván, ha ez nem fér hozzá az oprendszer ehhez a kódhoz, ami ebben a PCI-SYS-ben van, akkor nem fog tudni elindulni a számítógép, tehát le lehet vele doszolni az oprendszert, sikerült reprodukálni is a dolgot, tehát tényleg működik az exploit, nem mindig. Tehát itt az expert, aki ezt kitesztelte, vagy ezt tesztelte, ő egy Windows 10 Home-on próbálta ki a 17134-es builden, és megerősítette, hogy igen, működik, de nem mindig. Na de hogyha egy ilyen sérülékenységről, egy privilégium eszkalációs sérülékenységről beszélünk, és ez mondjuk 100-ból egyszer vagy kétszer fut le, az már egy siker, tehát azért...
Ha már egyszer lefut
a 100-ból, már győzelem, mert hogyha én bejutok egy gépre, és hozzá akarok férni valamihez, és privilégium eszkalációra van szükségem, és tudom, hogy 10% az esélye annak, vagy mondjuk 1% az esélye annak, hogy az a kód futni fog, de fog futni, ha elég sokszor ismételgetem, akkor én rászánom az időt, és addig futtatom, amíg nem sikerül. És megfelelő file megválasztásával, tehát mondjuk nem a PCI.sys-szel, hanem egy megfelelő file megválasztásával, befolyásolva azt, hogy mit írjon bele, szépen el lehet követni a privilégium eszkalációt úgy, hogy magasabb jogosultságra tegyek szert, vagy például a vírusírtó, a third party vírusírtó szoftvert kiiktassam vele. Szóval Sandbox Escaper barátunk ismét jelentkezett egy jó kis kóddal.
Egyébként annyit szeretnék elmondani, hogy éppen nagyon sok ember posztol Twitteren, security researcherek is nagyon sok adatot. Miért különleges Sandbox Escaper? Azért különleges Sandbox Escaper, mert olyan dolgokat ad ki a kezek közül, amiket súlyos pénzét el is adhatna, és ad hozzá proof of concept kódot is, az, ami azt jelenti gyakorlatilag, hogy van egy kódot, amit letöltesz, és hogyha nem vagy teljesen satú, akkor tudod te is használni. Bármelyik informatikus kollega tudja tölteni, és tudja használni a dolgot. Ez azért nem egy megszokott dolog, hogy valaki ilyen dolgokat talál, és egyszerűen csak úgy kidobja a közösségnek. Ez az igazi open source egyébként. Az open source mentalitás, hogy tessék, itt van mindenki. Mondjuk ő eléggé életunt, legalábbis a tweetjeiből az derül ki, de őben ez a különleges, hogy tényleg olyan dolgokat ad ki a kezéből, amiket valószínűleg lehet, hogy annyit keresett már, hogy neki már nem kell a pénz.
Lehet, hogy ezeket már elhasználhat, tudod, mint ami lejön hozzánk, ilyen tépőzzel, meg ilyesmi, hogy az amerikai hadsereg, a NASA, az már átmenet, figyelj, van jobb, úgyhogy ezt vihetitek, ez a tiétek.
Adjuk ki neki. Biztos, hogy van neki egyébként. Biztos, hogy van.
Igen, mondjuk azt tudjuk, hogy a tépőzzel az alienektől jön, tehát hogy az UFO-k a Men in Black óta.
Nem a Men in Black. Állj, várjál. De igazad van, Men in Black. Azt akartam mondani, hogy Independence Day, de nem, hát, Men in Black.
Men
jó,
in Black
okay.
Volt, az Men in Black volt.
Azaz.
Már tépőzár, várj egy picit. Láttam egy videót arról, hogy lehet a tépőzárat hangtalanul kinyitni. Nagyon érdekes. Egy katona mesélte erről, hogy hadi körülmények között hogy lehet kinyitni a tépőzárat. Itt van nálam egy tépőzár, gyorsan megmutatom, imádok ilyen kísérleteket végezni. Tehát így néz ki, hogy ez a hang, amit nem szeretünk, hogyha például alszik a család, és így ki kell nyitni egy ilyet, akkor ez a hang, ezt mindenki ismeri. Ez rettenetes. Szóval van egy jó módszer, amivel ezt kérhet, és most meg fogom mutatni, nem lesz semmi hangja.
Nyissam én ki, és akkor
kikapcsolom a mikrofon?
Nem, tehát nem fogjátok hallani a tépőzár nyílását, mutatom, hogy kell csinálni.
Ha! Igen, jogos. Nem a tépőzár fogja felépeszteni a családot.
Ez secret technology volt.
Ez nagyon. Igazából eszközöket adunk a hallgatók kezébe. Ha már a hallgatók kezéről beszélünk, ugye volt biometrikus azonosítás is témánk, és ez egyik kedvencünk volt, ez a véna alapján való azonosítás, mert az mindenkinek egyedi, és hát van egy hírünk, ami azt mutatja, hogy ez nem annyira biztonságos, illetve hát ezt is lehet hamisítani.
Na igen, mert hiába folyik security az ember erejében, hogyha egy fénykép alapján le lehet a kezét másolni, és megcsinálták. Tehát csináltak egy műkezet, amin a vénák gyakorlatilag ott voltak, ahol lenniük kell az eredeti alanynak a kezén, és ezzel a kutatók meg ki tudták nyitni a vén alapú azonosító rendszert. A cikk ott lesz a hogy hívjákban, ott lesz a show notes-ban, majd olvassátok el, szerintem marha jó, vannak fényképek is, egészen mókásan néznek ki ezek a műkezek, kicsit olyan, mintha mézes kalácsból lenne, de ez biztos csak az ünnep mondatja velem.
Mondjuk egy Lego kezű emberrel viszonylag könnyű. Azon gondolkodtam, hogy ezt 3D nyomtatóval viszonylag könnyen meg lehet csinálni, hiszen hogyha jól beállítod egy fénykép alapján, megadod a pontokat, akkor ezt kinyomtatja mondjuk úgy viszonylag gyorsan egy-két nap alatt.
A kezet?
A kezet, igen. Hát egy kéznek látszó műanyag valamit, amire utána, tehát most nyilván a vénaszkennernél is kérdéses, hogy néz-e hőt, vagy mi az, amit ő vizsgál, de most teszel csatornákat bele, és belepumpálsz valamit.
Jó minőségű kép. De egyébként figyelj, várjál, ugyebár volt olyan hírunk a szintén 2018-ban, hogy volt mester új lenyomat.
Igen.
És
igen.
Lesz mester vénak, tehát mester kéz gyakorlatilag, ami mondjuk a 80%-át a véna olvasóknak nyitja. Így nem van, csak konkrétan van. Azt, hanem hogy egy általánosságban.
Simán lehet, sőt.
Ez a következő lépés.
Na várjál. Ez elég kézenfekvő.
Képzeld el azt, hogy fogsz egy kijelzőt, és azt teszed rá a izére, azt teszed rá a leolvasóra, és elkezded lefuttatni az összes létező véna kombinációt, ami elképzelhető mondjuk, és akkor valamelyikre csak kinyílik.
Hát jó, brute-forcolod a vénát.
Hát igen, csak ugye ezt illik mondjuk lokkolni.
Na, jaj,
tehát
jaj,
például nekem telefonon, hogyha nem ismeri fel az arcon, fogkeféjével a számba, akkor azt mondja, hogy akkor most leszel szíves másképp autentikálni magad. Aztán, hogyha úgy sikerül, akkor utána azt hiszem 4 ilyen fogkefés session után már felismer fogkeféjével a számba, tehát hogy már normális neki fogkefe van a számba. Viszont a kedvencem az volt, amikor nem ismert fel az arc felismerő, amikor reggel így felkeltem, sötétbe kimentem WC-re, majd hirtelen fény, és ez a grimasszát, tudod, amikor így hirtelen igen, fény van. Nem ismert fel, és akkor így néhány után rájött, hogy reggelente így néz ki. Tehát, hogy oké, így be lehet engedni. Meg volt egy még, amit nem. Ja, símaszkban nyilván nem ismert fel a hülyet, tehát, hogy hideg volt és símaszk, hogy sáv volt rajtam. Mi volt még? Valami volt.
Egyik, mint a feketéket se szokta felismerni.
Az iPhone igen. Mert, hogy,
az iPhone
mert, hogy,
felismeri
igen,
a feketéket?
Igen. Mert hogy nem konkrétan képet néz, hanem csinál egy ilyen dot matrixot az arcodra, és annak a lenyomatát, tehát a csontokat, azért, tehát igen. Azt kivesészhetjük valamikor, hogy konkrétan hogy működik, illetve nyilván nem mondják el pontosan, de engem az érdekelne, hogy mi az, amit lát rólam a telefon. Tehát, hogy mi az, amit így a kép, tehát illetve nem a telefon, hanem az a szenzor, ami az elejében van, mert ez nem egy lencse, hanem több mindenféle biometrikus lenyomatolvasó, de hogy mi az, amit lát, hogy lát engem, tehát milyen pontokat, milyen hőképet, ilyesmit. Hőkép.
Azt hiszem a Hacktivity-n volt egy magyar srác, aki pont ezekről a témákról beszélt, lehet, hogy őt meg kéne keresni és meghívni, hogy ezért, hogy beszélj már róla, mert nekem kelljen.
Ja. Na mindegy, szerintem akkor is egy gyerekjáték ez manapság, tehát hogy kezet nyomtatni, meg ilyesmi.
Ja, de amúgy a gyerekekkel, ha már így szóba kerültek, akkor egy nagyon érdekes kezdeményezésre hívja fel a figyelmet a következő témánk. Kiderült, ezt már mindenki tudja, hogy elképesztően nagy szakemberhiány van a szakmában, az infobiztonság szakmájában, tehát így világszerte körülbelül 4 millió képzett szakember hiányzik.
Aztán hozzátenném, hogy ezt nagyon sok, ugyebár mondtam, hogy utána néztem, hogy 2018-ban mik voltak a trendek, és ebből jött ki ez a három, amit az előbb beszéltünk, és ez is egy hozzá, ezt viszont én kihagytam, amit te mondtál, Ninja, hogy nincs ember.
Ja.
Hihetetlen, de nincs.
És hát ez körülbelül úgy oszlik meg egyébként, csak így röviden, hogy Ázsia és a Pacifik régióban kéne 2 millió képzett szakember, tehát North Amerikában pedig 500 ezer, és az EMEA régióban, ahol mi is vagyunk, ott 142 ezer szakértő hiányzik. Na most, hát egy Latin Amerikában még 136 ezer el kellene, úgyhogy hát rengetegen vannak, és tehát rengeteg embernek kéne...
Rengetegen nincsenek,
így van. Tehát óriási negatív gradiens van. Na most... Az a tapasztalat, hogy azért nincsenek, mert sokan úgy vélik, hogy tehát 34%-uk úgy gondolják, hogy nem világos, hogy hogyan szerezhetné meg az első állását a kibersecurity-ban. Tehát, hogy mi a belépő szint, hogy egyáltalán hova menjen, hogyan kezdje el. A másik az, hogy 32% szerint a skillset, ami szükséges, az nincs egyértelműen kommunikálva, nem lehet tudni azt, hogy mik a követelmények ahhoz, hogy valaki elkezdjen security-ban dolgozni.
A másik kedvencem az, hogy mindent odaírnak. Tehát, hogy cyber security, és gyakorlatilag felsorolják az összes applikációt, az összes frameworkot, az összes webes technológiát, utána odabasszák az SAP-t, Windows Server, Linux szerverek, felsorolják az összes disztribúciót, az összes adatbázist, az összes nem adatbázist, és hogy ja, hát ehhez kéne érteni mondjuk expert szinten, és akkor ez a cyber security research-e. 10 éves pentesting tapasztalat, networking pentesting, application pentesting, bináris malware analízis,
Igen, ez körülbelül olyan, mintha nehézgépkezelőnek úgy mehetnél el, hogy előtte 10 évig nehézgépkezelő voltál. Hát, szuper, ügyes. Na, még ami még fontos, hogy 28%-uk a válaszadóknak, akiket megkérdeztek, azt nyilatkozta, hogy a belépő szintnek, tehát az első állását megszerezze, ahhoz szükséges edukációk, tehát ami megszerzi a certifikéteket, meg ilyesmit, az nagyon drága. Tehát indokolatlanul drága számukra, főleg úgy, hogy nem ebben a, hogy hívjákban dolgoznak, nem ebben a szakterületen dolgoznak, ami egy viszonylag jól fizetett területnek számít. Ez nem annyira kifizetődő. Na és hogy jönnek ide a gyerekek? Úgy jönnek ide a gyerekek, hogy egy kezdeményezés, nem, ez régóta van egyébként, de most foglalták össze, tehát vannak kezdeményezések, ahol gyerekek mehetnek edzőtáborokba, vagy képzőtáborokba, amik kiber security-val foglalkoznak.
Vidám tábor.
Hát vidám, igen, igen. Tehát az én gyerekeim például mehettek volna, mit tudom én, Minecraft táborba tavaly nyáron, de a feleségemmel azt beszéltük, hogy így is állandóan kockul a gyerek, lehet, hogy nem kéne ez. Úgyhogy nem is küldtük, viszont egy ilyen beelküldeném. Például van egy ilyen, hogy Digital Media Academia Tech Camps. Ezek általában Amerikában vannak egyébként. De itt ilyeneket tanítanak a gyerekeknek, hogy cifer és algoritmus kreálás, tehát titkosítási algoritmusok készítése, hogyan enkriptáljunk és dekriptáljunk üzeneteket, akkor network security, port scanning, komolyan mondom, az etikus hacking koncepciók alapjai, meg ilyesmi, basics of Python, Java, C-sharp és egyéb programozói nyelvek, kriptográfia alapjai.
Felleníteni a kakó biztos számítógépek bizniszét.
Kérdezd meg a gyerekkédet, nincs, hogy Minecraftozni szeretnétek, hogy a kriptográfia alapjait megismerni.
Én úgy tökre örülnék.
Ezzel még egyetemessé ülnek be. Ezek így menekülnek róla, mazzak, mit
lehet. 13-17 éves. Tehát 13 és 17 éves közöttieknek egy másik táborban például. Azt mondja, ilyen topikok vannak,
ez volt a 8 éves kat.
Nem tudom, ez várja, ez a 12-17 közötti.
Jó, hát végül is
12-17, egyébként akkor a legfogékonyabbak.
Lehet játékosan előadni. Ezekkel lehet játékokat építeni, és akután mögé teszed, hogy ez azért
nagyon
fontos.
Nagyon ügyesnek kell lenni ahhoz, hogy játékosan ezt előadni.
Szerintem ezt az egyébként USA-ban meg tudják jól csinálni. Tehát, hogy ha valamit
Magyarországon
tudnak,
biztos.
Itt van ugye mi lenne? Itt a lakot nyisd ki, kódolj
be. Nem, egyébként van egy szintén egy magyar csávó, szerintem ő is a Hacktivity-n adott elő, aki szintén foglalkozik a gyerekekkel, és tanít nekik izét. Hú, basszus kulcs, majd előkeresem.
Aztán van egy másik tábor, ahol például olyanokat tanítanak, hogy Developing Essential Critical Thinking. Gondolkodási skilleket változtatják meg, hogy kritikusan gondolkodjanak, és ezek pont kellenek ahhoz, ami egy kriptográfiai job megszerzéséhez szükségesek, vagy hogy hogyan készítsünk programokat, hogy továbbra is, hogy védjük a cifertextet, amíg ez úton van az átadás során. Meg egyébek, enkriptálás és dekriptálás itt szintén ebben, ez egy másik tábor most. Azt írja, hogy a hallgatók hallgatókat megtanítják Pythonban programozni, ami egy jó dolog. Van egy másik tábor, ami például úgy kezdi a tematikáját, hogy intrusion detection. Red and team, blue teaming. Tehát red and blue teaming.
Mi nálunk a munkát kezdjük így, a betanítást.
Igen, tehát nálunk például...
Sőt, még így se.
Aztán van itt olyan, hogy red is... Tehát ez a kék és piros csapatod, ez a red and blue teaming.
Aki nem tudná, a red team az a támadó, a blue team, igen, az a védekező.
Aztán mit tudom én, ilyenek, hogy hogyan foglalja össze a találatokat érthető és szakszerű reportban. Hihetetlen, és ilyeneket tanítanak gyerekeknek az USA-ban.
Az a durva egyébként, hogyha sikerül a gyerekedet rávenned, illetve van egy olyan gyereked, akit valahogy úgy neveltél, vagy úgy alakult, hogy ő ezek a dolgok iránt érdeklődik, gyakorlatilag az egész jövőjét meg tudod alapozni már 8 éves korától. És tudod, hogy hát igazából nem lesz problémád, mert geci sokat fog keresni.
És szükség lesz őre, és az aktudására. És egy hiány szakmát tanul gyakorlatilag, biztos, hogy élvezi is a gyerek, és ez például, amiről most beszéltem, az utóbbi, ez mit tudom én, 200 és 650 dollár közötti áron van egy ilyen képzés, egy ilyen tábor a gyereknek.
És hát, ez egy befektetés,
de például van egy olyan is, ahol például ez a Purdue University-nek a Cyber Security Campje 9 és 12 év közötti lányoknak, mondom a topikokat, Computer Programming, The Methodologies and Concepts of Cyber Security, Network Security, és Ezen belül kriptográfia, steganográfia, digital forensics, mobile forensics, phishing attacks, robotics, tök és psychology and the mindset of cyber attacker. Komolyan mondom.
Mert még én is
imádom, elmennék. Erre még én is simán. De
ott ülnék bent, bazd meg a 10 éves kislányok között, és nézném, bazd meg, hogy hívják. De teljesen jó. Tehát, hogyha ezt képesek játékosan faszán előadni,
és ezek ilyen egyhetes cuccok.
Ez tényleg egyébként, tehát ezzel, hogyha be tudod ültetni a gyerekedet rá, és nem az van, hogy hülyére unja magát, mert mondjuk tényleg valamilyen szinten érdeklődő típusú gyerek, mondjuk ez kell egy gyerek típus is, nem tudom eldönteni egyébként, hogy mennyire lehet nevelni a gyerekeket ebbe az irányba, mennyire viszik el így mondjuk az iskolában, mennyire rontják el az osztálytársai az érdeklődését, de hogyha van egy érdeklődő gyereked, és fogékony ezekre a dolgokra, gyakorlatilag az életét megalapozta.
Azért ezt mondták mondjuk ilyen 15-20 évvel ezelőtt az IT-ha is. Tehát, hogy ez a jövő, ez a szakma, ebbe kell menni. Tehát amikor nekem pályaválasztási, úgymond tanácsot kapott anyukám, akkor neki azt mondták, hogy ha IT érdekel, akkor az hú de jó, mert az biztos, hogy lesz. És ebben volt egy hullám egyébként, amikor én elkezdtem főiskolára járni, akkor volt egy ilyen megingás, hogy hát ja, de alapvetően már nem annyira, tehát az általános IT az úgy nem feltétlen kellett, specializálni kellett magad mindenképpen, és ettől függetlenül még mindig hiány van IT-ban. Tehát, hogy azt, hogy most tudjuk azt, hogy mennyire jó az IT-biztonság, és meg lesz alapozva a jövője, ettől még hiány lesz, vagy nem. Tehát lehet, hogy változik akkor hát a világ, hogy teljesen...
Hogy az IT security is lesz az a mostani WC pucoló.
Nem feltétlenül a mostani WC pucoló, hanem ezeket gépek elvégzik, vagy olyan világban fogunk élni, ahol nem lesz igényed a privacy-re és hogy ennek védelmére, mert hogy igazából miért is legyen, mert hogy kényelmesebb a világ.
Hát szerintem azért ez nem elkövetkezendő 10 évben lesz. Aztán lehet, hogy majd 10 év múlva visszahallgatjuk, és mekkora fasz.
Hát gondolj bele, hogy 10 éve mi történt.
Nagyon sok, tudom. Tehát a mobilok nem így volt, néztek ki, ahogy most néznek ki.
Amíg 10 éve már igen, de...
Ne, 10 éve még azért nem volt. 10 éve jött ki azért. Most volt valamikor az iPhone-nak a jubilea. Te biztos tudod.
De ez nem sokat változott azóta. Vékonyabb, meg mit tudom
én. Akkor jött ki az első tacsi-pacsi, hogy hívják. Azóta vannak appok, azóta nevezük a szoftvereket appnak. A programokat applikációnak van azért.
Application.
De ez milyen már, hogy Windowsra még mindig szoftvereket telepítek, meg programokat töltök le, mindenhol máshol meg appokat. Jó, hát igen, van a Microsoft Store, de hát ezt kihasználja. Igen.
Sokan. Én.
Ügyes vagy.
Na, nagyon elkanyarodtunk. Visszakarok még tenni erre egy pillanatra, mert például azt is tudnotok kell, hogy nem mindegyik kerül ám sokba ezek közül a táborok közül. Ez, amit meséltem, ez a 9-12 éves lányoknak szóló elég súlyos anyagot feldolgozó tábor. Ez például teljesen ingyenes, ugyanis minden költséget a Genkiber alapítvány fizet. Van egy ilyen Genkiber, nem tudok beszélni, grant, ez a neve, gondolom ott Amerikában ez valami National Science Foundation-nek a része, ha jól látom. Az NSA-nak, igen, egy ilyen szubcucca. Mindegy, amit még tudni kell, hogy bent kell lakniuk nekik, tehát ott ez ilyen bentlakásos tábor. Totál emlékeztet arra, amikor én karate táborban voltam, edzőtáborban, imádtam, tehát ott is tudom én, napi 3 edzés volt.
Nincs aki képzőben.
Hát jó, fehér ruhás nincs aki képző, és ez olyasmi lehet, tehát el tudom képzelni, hogy reggel, mit tudom én, programozni tanulnak, délután egy kicsit exploitálnak, aztán mennek, esznek egy fagyit, meg fürdenek ott a tóban, a közeli tóban, és utána meg visszaülnek a gép elé, és mondjuk megcsinálnak egy riportot egy pentestről. Zseniális. Tehát én nagyon-nagyon imádom ezt. A link ehhez a cikkhez, ahol ezek föl vannak sorolva, benne van a show notes-ban, vagyis hát benne lesz. Nézzétek meg, és hát én marhára örülnék, hogyha lenne itthon ilyen kezdeményezés.
Csináljuk meg, legyen hack és lángos tábor.
Oké.
Okay. Jönnek a gyerekek és ütnek hacket és lángost.
Adjuk el a Balaton strandon.
Mi leszünk a zsűri, és megmondjuk, meg kinek a legfinomabb a hackje és a lángosa.
Egyébként én kicsit így most így az eszközökről beszélnék, illetve oda törelném a témát. mert hogy volt egy ilyen topikunk tavaly, illetve Ninjának, hogy a toolbox, a szerszámos láda.
Most
ez, amit így Ninja bedobott nekünk, és így kicsit ámulatba ejtett, vagy kicsit így nem tudtuk, hogy hogyan piszkáljuk meg, nem ismertük annyira megpiszkálni elsőre, én legalábbis. De jónak tűnik ez a Web Oasis, amiről pár szót, hogyha mesélnél, ja, hol találtad, hogy találtad, ki van mögötte, mi ez?
Igen, na ez egy total last minute cucc, amit így az adás előtti percekben átböngésztem gyorsan a Redditet, és ott találtam a Kiberszek, vagy Netszek, vagy a fene tudja, valamelyik subredditen volt egy ilyen cikk, hogy érdekes website, és akkor ott volt ez, hogy https://weboasis.is, tehát weboasis. Hát az ilyet alapból privát módban nyitom meg a böngészőn, nehogy valamit lenyúljon, és a scriptek is ki vannak kapcsolva, muszáj volt visszakapcsolni, mert ugye az egész JavaScript alapú, és gyakorlatilag ez egy startlap, egy ilyen kezdő oldal, fel van turbózva, piszkosul, eléggé profin néz ki, nagyon jól megcsinálták, tele van linkekkel, a linkek nincsenek összehányva, hanem ilyen legördülő menükben van, nem látszik semmi, hanem van egy kis kerek ikon, amin mondjuk egy file jel van, akkor ott, ha ráviszem az egeret, akkor szépen legördül egy óriási nagy lista, ahol fájlokat lehet beszerezni. Torrent oldalak, megosztó oldalak, meg ilyen fileshare-ek, meg ilyesmi, ilyen download és upload cuccok, akkor a social médiának, ugyanígy a Redditnek, mindennek vannak különböző kis ilyen ikonjai, és azokról gördülnek le ezek a rettetesen nagy resource lista, át se tudtam nézni mindet, és ami még érdekes, hogy van rajta egy keresőbox, ahol, ami úgy néz ki, mint a Google-nek a keresője, annyi különbséggel, hogy ez tovább dob arra a kereső szolgáltatásra, amelyiket használni akarod, és tudom én, két karakterrel tudod változtatni azt, hogy hova dobjon tovább, a Bingre, a Googlere, a nem is tudom, mik voltak még, olyan exotikus...
Volt mindenféle finom dolog.
Mindenféle exotikus kereső. Na most, ami zavar benne, ugyanakkor, az, nincs impresszuma. Nem lehet tudni, hogy ki csinálta. Nem lehet tudni, hogy miért csinálta. Nem kell regisztrálni. Tökéletesen ingyenesen használható. Nincs... Megnéztem, a linkek azok egy az egyben mennek tovább. Tehát nincs az, hogy lenyúl közben bármit. Vagy hogy affiliate link lenne, tudod, hogy tesz mögé egy azonosítót, azért, hogy a kattintással tudj, ő pénzt keressen. Jött-e. Igen, tehát hogy valakit promotáljon. Semmi ilyesmi. Totál, olyasmi egy kicsit, mint OS-int területen, az OS-int... mi is az? OS-int resources.org, azt hiszem, vagy .net, valami ilyesmi, de arról tudom, hogy ki csinálja. Tudom, hogy a Mika Hoffman csinálja, a WebReacher, és tudom, hogy miért csinálja, mert ő, neki ez egy ilyen, hogy mondják ezt, amikor valaki valami enthusianizm, vagy hogy mondják ezt, tehát lelkes. Tehát ez az ő szerelem gyereke, ez az hobbija, ő ezzel foglalkozik. De ez egy ilyen kezdőlap, tehát ki a fene csinálna a kezdőlapot. Ez a szkeptikus és kritikus gondolkodás az, ami engem egy kicsit elrettent ettől.
Hogy nem tudod, hogy ki az, és üres a pimpresszum.
Ja, igen, tehát nincs pimpresszum.
Pimp. Pimpresszum.
Csak nem akarom.
Csak nem akarod.
Na mindegy, tehát, és azért gondoltam, hogy tegyük be ide, és említsük meg, mert vannak benne olyan linkek, amelyek egy kicsit viszik a dolgot, az underground fele, tehát vannak benne például Leaf nódok listája, meg ilyesmi, tehát ugye a Tor és a Dark Web fele, meg a Deep Web fele, tehát érdekes lehet a hallgatóknak, ha valakinek van kedve nézni, meg próbálja ki, óvatosan, inkább privát ablakon keresztül, és ha esetleg meg akar nézni egy linket onnan, akkor lehet érdemes azt csinálni, hogy a linket megjegyezni, és utána átírni egy másik ablakban, nem kattintani eleinte.
Még nem döntöttük el, hogy veszélyes.
Nem döntöttük el, mi nem tudtuk kielemezni.
Nem, veszélyesnek szerintem nem veszélyes, nem, csak tudjuk, miért létezik. Tehát.
Nem, de például vannak benne ilyen mindenféle bombabiztos e-maileknek a listája, tehát ilyen bombabiztos e-mail regisztrátoroknak, vagy Armored e-mail, meg ilyenek, döbbenet. Tehát olyan, nem is láttam még ilyeneket, olyan nevek jöttek fel ott. És akkor van hozzá még, ha neten unatkozna az ember, aki ezt használja, a felhasználó, van hozzá olyan rész, ami teljesen böngésző alapú arcade játék hát ilyen játék, tehát autóversenyzős, én kipróbáltam az autóversenyzőt, mentem két pályát, egész jó, meg minigolf, meg mit tudom, minden szar van rajta.
Minden van, ami tök jó.
Lehet változtatni a hátteret, és elvileg meg is jegyzi, tehát ennyi cookie-t használ, hogy ott megjegyzi a privát preferenciáimat, semmi trekkelés, meg marhasság, szerintük. De ki hiszi ezt el? Nekik van egy Frequently Asked Questions rész. Ja, várjál, a másik. Van egy Frequently Asked Questions rész, és akkor mondtam, ott lesz benne, hogy ki ez, mi ez. Nem. A Frequently Asked Questions rész az olyan kérdéseket tartalmaz, amiket az átlagember megkérdez internetezés közben teljesen széleskörű témában. Honnan szerezhetek be feltört játékot?
Ja, ilyenek. Tehát honnan ilyen... tudok letölteni torrentet, hogyan tudok kommunikálni, mit tudom, tehát ilyen általános kérdéseket.
Igen, pontosan. Milyen enkriptált használjak, milyen enkriptált levelezést használjak, meg ilyesmi, és akkor ebből van rengeteg ilyen kérdés, végig sem tudtam nézni annyi. Szóval ilyen nagyon ambivalens érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Egyetlen e-mail cím van, egy kontakt van feltüntetve hozzá a sidebaron oldalt, és az meg egy Armored e-mail szolgáltatónak egy
írjunk címe. Meg, és kérdezzük meg, hogy mi a business model.
Ja, ez jó ötlet, mert ugye mit gondol az ember, tehát ez mindig van mögött a business model, hogyha kivételesen akkor, hogyha mondjuk például, mint amit a WebReacher csinál, ott nincs, mert nem ebben utazik, de ennél nem lehet tudni. Tehát a site certificate-ben például, az SSL certificate-ben nincsen ownership információ. Biztos vagyok benne, hogy a domain név is úgy van bejegyezve, hogy ne lehessen tudni, hogy kié, és akkor nem lehet tudni, hogy ezt ki csinálta, miért csinálta, nem értem.
Igen, már ha már elkezdesz valamit rejtegetni, akkor már gyanús vagy. És akkor, mert akkor úgy érzed, hogy pedig ez az egészséges egyébként, hogy így ezeket a dolgokat elrejted. Vagy kamutatsz meg.
Igen. Na mindegy, ott lesz a link. Ha valakinek van kedve, akkor játszom vele, nézegesse, próbálgasson.
De egyébként Androidhoz van applikáció is belőle, ha már
nem mondod, hogy van applikáció is.
És ott viszont látni kéne, szerintem, nem tudom, Apple esetén, ki a developer.
Hát jó, hát ezért, mit tudom én, fekagyárok.hu, ezért, ahogy hívják a developer, és akkor most az.
Hát jó, de az meg egy nyom, tehát abból már lehet osintól tovább menni.
Ja, hát már ninjával ráírunk. Megnézzük, hogy engem is érdekel egyébként. Várj, én viszont 5 percre szeretném a hekés lángost eltéríteni.
Térítsd el a hekés lángost.
Na, azt akartam mondani, hogy volt egy vitám, illetve nem is egy vitám, de volt egy ilyen probléma annó még Telegramon, hogy ez egy Linuxos kérdés lesz, és ez semmi közel nincs a security-nek, hogy az volt a problémám, hogy azért nem tudok Linuxot használni főként, mert hogy nekem vannak ilyen grafikai munkáim is, meg is régebben voltak ilyenek, és az volt a probléma, hogy nincs Linuxra olyan grafikai program, amit lehetne használni üzembiztosan. És erre mondta mindenki a Gimpet, a Gimp az használhatatlan gyakorlatilag, tehát ugyebár amikor csinálsz valamit, akkor létrehozol egy workflow-t. A Gimpnek a workflow-ja olyan rossz, hogy használhatatlan. Tehát tényleg meg tudsz benne csinálni mindenféle dolgot, de semmilyen szinten nem esik kézre. Tehát nincs, tehát a Gimpnek nagyon rossz a workflow-ja. Legalábbis nem láttam még olyat, hogy kényelmes lett volna, vagy csak az a probléma, hogy nagyon eltér a megszokottól, tehát a Photoshop például. Tehát, hogy ha azt vesszük Photoshopot alapnak. És sokan ajánlották a, mit tudom, sokan, kiderült, hogy a Telegramunk tele van grafikusokkal. Egyébként nincs. De hirtelen mindenki grafikus lett, illetve jött a haverom. Haverom azt mondja grafikus, és 10 éve grafikus, vagy izé. És mondtak több programot is, ami Linuxra van, és ilyen grafikai dolgokra van, és én mindegyikre tudtam mondani, hogy ez azért nem jó, mert mindent próbáltam, mert én megpróbáltam. És ez azóta, és én, amikor én ezt próbáltam, az azóta már eltelt egy kis idő, és azt kell, hogy mondjam, hogy most, hogy otthon voltam, és volt időm, feltettem a Kritát, ami egy festő és grafikai program, és azt kell mondjam, hogy ami régen azonnal kifagyott, és szanaszéjjel esett, a Kritát sikerült gatyába rázni, úgyhogy ezen úton is szeretnék bocsánatot kérni, hogy nem volt igazam. A Krita nagyon jól működik, tényleg lehet vele rendesen festeni, mindent csinálni, gyönyörűen viszi azonnal. Tehát míg Windowson telepítenem kell mindenféle drivereket, meg nem tudom mit, Ubuntu-n bedugtam a tabletet, és azonnal vitte. Minden fölismertet, tökéletesen működött. Pontosan 3 percen belül produktív kész voltam. tehát le a kalappal, úgyhogy 2019 valóban, sőt lehet, hogy már 2018 is, csak nem vettem észre, a grafikai desktop, grafikusoknak a desktop éve lesz.
Ez biztos, hogy kamu, és ez egy fizetett hirdetés, egy átverés tekintve, hogy Linuxon, ami egyetlen stabilan és megbízhatóan működik, ez a VI.
Ez a VI. Igen.
Na, és minden ez, más az csak átverés.
Valahol ezután a vita után tiltottuk a Telegramról a Linux, de nem nincs tiltva, csak így nem beszélünk róla.
Hát azt hiszitek, hogy nincs tiltva.
Azt hiszik, hogy nincs tiltva.
Tudod, mennyi spammet kell kiölnöm minden nap.
A Linuxos hupákolás miatt. Na mindegy, úgyhogy ezt azért akartam elmondani, mert nem volt igazam, jogtalan voltam, a Krita szépen kifejlesztették, ügyesek voltak, lehet vele dolgozni. Pont.
Most éppen ebben a disztróban. Aztán meglátjuk, hogy a következő update-en mi lesz.
Igen, ez működik.
Okay. Jól van, köszönjük szépen, ez idei első adásunk. Kicsit újra be kell melegedjünk így felkészülés szempontjából, illetve a rendszerünket visszaállítani, hogy még mikor veszünk fel, és hamarosan érkezünk hozzátok mindenféle ötlettel, új weblappal.
Bizony.
De vává, kimaradt.
Kimaradt.
Most látom, hogy hiányérzetem volt.
Igen, három téma kimaradt, mert már másfél órája beszélünk.
Ah, na jó, akkor tegyük át jövőre.
Jövő hétre.
Hévre. Jó, gyorsan akkor, ha már hévről van szó, tudod, hogy mit csinál a szerelmes vasutas?
Na?
Pályaudvarról.
Bú!
Sziasztok!
Hello, stock.
Sziasztok!